művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Lökös Ildikó, dramaturga, művészbejáró vendége. Pár száz helyen dolgozott, tehát Zalaegerszegen, ugyanúgy, mint a Bárkában, vagy éppen a Játékszínben, vagy Tatabányán, vagy ki tudja hol. Egy ilyen örök mozgó, itt is nehéz volt beállítani, hogy most hogy üljön ahhoz, hogy a kamerák jól veszik. Nálam is így hát ilyen izgágább, de ez jót tesz abszolút a munkájának, és utána hát pedig jön a kritikai rovatom, hát először beszélni fogok Szatmári Lizáról, aki sajnos meghalt, 97 éves volt, és 73 évig dolgozott a Víg Színházban, ami hát egészen elképesztő csúcs, epizódokat, de jól és fontosan játszott. Aztán beszélek arról, hogy Leocki Zsuzsáról színházat neveztek el még így életében, és szó lesz egy trubadur előadásról, amin voltak számomra meglepetések. No, hát akkor ennyi. Azon méláztam, hogy ugye te mondod egy interjúban, kicsit viccesen, de hát azért statisztáltál te, amikor Bacsó Péterhez jártál tanulni nála, és mondtad, ó, remélted azt, hogy téged majd egyszer felfedeznek, mint színész, hogy tényleg van benned egy ilyen látszani akarás, miközben ez piszkosul háttérmunka, ez a dramaturga, a kritikus is zavarban van, nem tudja, hogy mit csináltál, mit nem. Mm-hmm. Tehát, hogy nehezen szétszálaszható, hogy mi a dramaturg érdeme, vagy érdemtelensége.
Uh-huh. Na, az elején, hogy ilyen szépen köszöntöttem mindenkit, akkor én is köszöntök mindenkit szeretettel. A stúdióba téged is, mert nagyon örülök, hogy megint beszélgethetünk, bár sokszor szoktunk beszélgetni.
Jó néhány éve nem beszélgetünk itt hivatalosan, de amúgy dumálunk.
Sok helyen, igen. És hát nagyon az elevenembe találtál ezzel a kérdéssel, mert tényleg, kicsi korom óta ilyen családi indítatásban, sokat járok színházba, tehát mindig is vonzott ez a közeg, meg apám újságíró volt, akkor a Mikulás ünnepségeken mindig a Szegedi Színház művészei voltak, a Mikulások, meg Tilapok, tehát a színház nekem mindig valami nagyon különleges volt, amikor a Szabadtérin voltunk Szegeden, akkor nyilván lementünk az Öltözővárosba, ott ezt most megszüntették, de a színpad alatt voltak az öltözők, tehát nekem ez egy varázslatos...
Ezt így hívtad, hogy öltözőváros?
Mindenki így hívta Szegeden, ott igen, a szakmában. Igen. Igen, mert a színpad alatt volt egy hatalmas öltözőrendszer. Az most a felújtástól, vagy az egyházvetel, nem tudom, mindig ezek olyan bonyodalmas dolgok, de az megszűnt, és most ilyen bódékba meg...
Tényleg?
Ott az árkádok alatt öltözködnek.
Én is jártam, ott tényleg egy labirintus
igen.
volt.
Igen. Na, hát ezek nagyon lenyűgöztek gyerekkoromban, és aztán valahogy mindig vonzott a színház, de hát így gimibe se kerültem bele. Amikor jártam tanárképző főiskolára, ott is volt egy ilyen kis csoportunk, amit a Kaposi Jóska vezetett, aki aztán a dráma tanítás egyik mestere lett, tehát ez a drámatagozatos iskolákban, Pesti Barnabásban például ő alapította meg.
Ilyen drámapedagógiai előadásokat csinált, remekeket
igen, igen, és még most is nagyon benne van ebben, és aztán annak idején ő hívott el a Pesti Barnabásban a drámatörténetet tanítani. És aztán, amikor elhőgeztem a tanárképzőt, de lehet, hogy már a hallgatók is, ezt annyi helyen elmondtam, akkor férjemmel kalandvágyba elmentünk Maglódra, én ott tanítottam, és akkor indítottak gyerekszínjátszó rendezői tanfolyamot, ilyen tanároknak.
De ez várjál, mit jelent ez, hogy kalandvágyból?
Hát
hogy...
magyar történelem szakon végeztem, és pont a diplomával egy időben mentem férhez, és akkor azt gondoltuk, hogy milyen jó lesz, hogy elmegyünk vidékre, az olyan.
De mert
hát, hogy ez a pesti lány, majd oda viszem a kultúrát, de olyan messzire nem mentünk, mert csak Maglódra, ami persze fél órára volt Budapesttől, vagy egy órára.
És a férjed is vitte a
meg a művelődési ház igazgatója.
Ja, hát akkor jó kis összefonadás.
Igen, és akkor kiírtuk, hogy ma este József Attila és Balkai Géza Tóth Éva, ők még akkor nagyon fiatal pályaközben művészek voltak, de jobban voltunk. És gondoltam, dugig senki nem jött el, szóval így szembesült, ez nem így megy, hogy én azt gondolom, hogy ez baromi jó, és akkor majd tele lesz a...
Hát, szóval az... hát ezt azóta a dramaturgként is nyilván gyakorolnod
persze,
kell,
hát most már tudom.
Nem viheted feltétlenül a te ízlésedet, mert hiszen te ilyen alternatívok felé vonzódó.
Hát ifjú, igen, ahhoz képest most a Játékszínben dolgozom már 10 éve, de én nekem ez nagyon
ahol
tetszik.
Ahol aztán semmi alternativitás. Vagy van?
Hát szerintem a bulvár szintjén, ha úgy tetszik, alternatív, olyan...
Bulvárnak alternatív?
Ó, nem alternatív úgy, bulvár, nem úgy, hogy az alternatív jó. Szót használjuk, ja. De hogy mindig valami újdonság, innováció, tehát ami még nem volt sehol, ilyesmiket felvetezünk. De hát nyilván ott a tömegekre utazunk, hogy magamat is belevegyem, hogy tényleg biztos legyen a jegyeladás, meg hát ez egy magánszínház, kimondottan a profitért van, de azt is próbáljuk nem gatya letologatosan, színvonalasan csinálni. Tehát az új felfedezés ott is benne van, de nyilván nem úgy, hogy néhány nagyon gondolkodó vagy a színházat úgy szereti nézni, mert én is szeretem úgy nézni, hogy az én hozzáadásom is kell, tehát hogy nem ott ülök, és akkor tessék, szórakoztassatok, hanem hogy én is beleadom, tehát hogy közösen hozzunk létre valamit. Mert szerintem az alternatív színház az ezt várja a nézőtől, hogy kicsit ő is adja hozzá a saját szellemiségét, tudását, és én azért szórakozom ott jól, mert ez a sok aha élmény. A bulvár színházt kicsit könnyebb befogadni, viszont lehet, hogy ez a könnyedséget szeretik az emberek.
Na, és akkor ott volt a nagyszabású Maglódi kaland.
Igen, ahol indít gyerek színjátszó rendezői tanfolyam, és megyébe indította, és az arra volt, hogy amikor a tanárok így gyerekcsoportokat csinálnak, hogy kicsit rákészítsék őket, de olyan tanárok voltak, mint Aser Tamás, ugye ő is akkor pályája elején, hát mindenki ilyen könnyes szemebe, hogy itt van egy fiatal rendező, akkor a Gál Erzsi, nem tudom, hogy a mai rádió hallgatóknak mondta valamit ez a név, de a híres Vojtszek.
Kiváló színésznő volt, abban ő volt már így,
igen.
És aztán ő is rendezővé.
Meg Sári Laci bácsi ilyen
zene,
ritmikus dolgokat, Árkosi, Merő Béla, akik akkor Grotowskytól jöttek. Tehát Árkosi egy olyan pezsgés volt. Igen, Árkosi Árpád, hogy mondtam, Árpi.
Csak Árkosi, Árkosi.
Árkosi Árpád. Hát nekem ők istenek voltak tényleg, ezt ma már így nem értik, mert mind a kettő velem együtt ugye elszálltak felettünk az évek, de hát tényleg az Árkosi Árpád tréningje is ilyen nagyon titokzatosak voltak, fekete terem, mezit láb, mozdulni sem. Tehát csak pici mozgások. Iszonyú izgalmas volt, és az egész színházi közeg akkor beszippantott. És a Gál Erzsi akkor csinált is egy csoportot, ez a Gödöllői Társulat néven elhíresült, ahol játszottam, tehát jól érzed ezt a színészi vénát.
Na, ugye csak visszatértünk az eredeti kérdésemre.
Közben meg elkezdtek
születni. De miket játszottál ott?
Hát nem, ez ilyen közös volt, az a nők, meg nagyon sok tréning volt, amiben nem is mindig lett bemutató, de hihetetlen inspiráló volt ez a közeg. Például a Deák Margarita is akkor ott volt, aki azóta Angliába él, a Csetneki Gáborra, a Csetneki neve is mond valamit, de ő is abban az időben egy nagyon izgalmas ember volt, aki Japánba tanult ilyen modern színház. Tehát ez a 70-es, 80-as évek azért nagyon izgalmas korszak volt szerintem. És a Kis Andi, a Moldvai Kis Andrea néven híresült el azóta. Tehát ilyen társaim voltak ott. És
na de
aztán
várjál, a színművészeti, mert aztán kisebb ugye.
És akkor születtek a gyerekeim, és olvastam akkor a Filmszerz musikában, még volt ilyen újság, hogy indul dramaturg szak a színművészet, és azt gondoltam, hogy a dramaturg az, aki gyerekek mellett otthon is tud dolgozni, tehát ez nekem pont jó lesz. És fel is vettek, és el is kezdtem járni, de közben még jártam a Gál Erzsihez, és akkor a férjem kicsit összevonta a szemöldökét, hogy döntsem, hogy melyiket akarok, mert gyakorlatilag éjjel-nappal ő volt a gyerekekkel. És akkor én a dramaturg szakot választottam, a Gál Erzsi őrjöngött, hogy ilyen színésznek való ember ott hagyja azt a pályát. Azt tudom, hogy később még a Zsótérnek is mesélte, hogy nekem színésznek kellett volna menni, szóval így jó ráéreztem.
Na jó. De már a főiskolával kapcsolatban is panaszoltad, hogy ott ha fővettek valamit, valaki dramaturgnak, elkönyvelték dramaturgnak, tehát ott is vártad volna.
Igen, ezt nagyon utána néztél az interjúimnak, de tényleg én azt hittem, hogy bekerülök oda, és akkor majd ott mindent csináltam. Egyébként manapság már így is van, szóval ezek a kikerült fiatalok, akár a Bíró Bencére gondolsz, vagy a nem tudom, most végzett, ott mindenki, megcsinálják a maguk kis társulatát, és mindenki csinál mindent, és együtt dolgoznak. Ez a mi időnkben nem volt, sőt az Ungvári Tamás azt mondta, hogy egy dramaturg az nem is hátul megy a színházban, hanem elől, annak semmi dolga, mert mondtuk, hogy szeretnénk próbára járni, meg színházat hátulról is látni, hát ez nekünk nem dolgunk. Mi olvassunk, tanuljunk, készüljünk, szóval akkor ez volt még az elv, és amikor az Upor Laci, Upor László, Kárpáti Péter meg Jákfalvi Magda, ők ugye a magyar színház oktatás jeles alakjai kitalálták ezt újfajta dramaturgképzést, akkor mielőtt a lábukat betették volna az intézménybe ezek a felvett dramaturg hallgatók, már elküldték őket színházakhoz, tudom, mert azt hiszem, akkor én meg az új színházban voltam, mi is kaptunk nebulót, és akkor ott rögtön beszívták a színház levegőjét, ami engem már akkor is nagyon mozott. Tehát most már kicsit más az oktatás, illetve most pont nem tudom,
milyen. Tulajdonképpen mi a színház levegőjében a vonzó?
Hát ez az, amit mindenki érez, és nehéz megfejteni. Szerintem ez a közösség, hogy együtt kell létrehozni valamit. Most ez a reklámhelye, hogy ugye a Lovaságinak megjelent a súgókönyve, és ott is ez derül ki, hogy ez a jó a színházban, hogy minden utolsó ember is, a takarító, aki a délelőtti próba folyamat alatt bemondják, hogy takarítót kérek a színpadra, nem lehet tovább menni a próbával, hanem mossa föl ott azt a kiüllöttyent vizet, és egyébként így is kezeljük egymást, szóval ott a takarítónő ugyanolyan olyan kollégánk, mint az igazgató.
De mindig azon ez éhez, hogy sok ilyen egoista, mert azért általában egoistán
és nem tudod,
de
nem tudod egoistán csinálni.
És hogy mégis.
Igen, mert hiába, hogy egoista, nekik, nem mondok neveket, közös, de nagyon sokan ismerünk rögtön ilyen színészeket, rendezők, egoisták, nem tudja egyedül megcsinálni, ha beleszakad se, lehet akármilyen egoista. Persze vezetett az, hogy én nekem is annyira rosszul esett, hogy nem engem tapsolnak. Tehát persze mindenkiben van egy magamutogatás, de közben azt mégiscsak el kell fogadnod, hogy ez akkor lesz jó, ha együtt csináljuk. Most mondod, igen, azt hiszem, ja nem, a felkonfban mondtad, hogy nézed a Csárdás Királyt, vagy nekem mondtad, tök mindegy. Az a lényeg, hogy megnézel másodszor egy Csárdás Királynőt, amit a Nagyváradi Színház mutatott be, és hát én azt gondolom, hogy ott is azért voltunk annyira elájulva, mert minden nagyon együtt van benne. Tehát amit a koreográfus csinált, amit a látványtervező csinált, amit a Novák Eszter gondol a színházról, azok a színészek, és az is, hogy ott a műszak úgy dolgozik, hogy a változásokat nem veszed észre. Tehát, hogy akkor vagyunk jók, bármilyen egoisták vagyunk, nem tudom egyedül megcsinálni. Tehát én szép ruhába kiállok középre, most is színész nevében, de többiek mind izék, akkor hát az is egy ilyen színházi anekdóta, vagy hogy egy színészt úgy bántatsz meg, hogyha bemész hozzá, és azt mondod, hogy hát nagyon jó voltál, de az a ruha, ne haragudj, amiről nem ült, de mégis úgy fogja érezni, hogy tulajdonképpen letoltad, igen, mert csak akkor tudsz jól lenni, ha együtt dolgozunk. Tehát olyan nincs, hogy valaki, hogy egy jelmeztervező jó, de az egész eladás rossz. Vagy én is tudom, hogy sokat dolgozok egy szövegen, meg tudom, hogy csináltunk egy jó példányt, de utána nem jó az előadás, akkor nekem hiába mondják, hogy hát az, amit te csináltál, az jó volt, ez az egész.
Tehát általában nem is tudják, hogy te mit csináltál. Tehát tudja,
valamikor észrevenni, vagy ha adaptációt csinálunk, például a Kőszegen csináltunk egy Sörgyári Kapricsot, még az Namenák rendezte. Hát ott lehetett tudni, hogy én mit raktam össze, mert nyilván nem a regényt olvastuk föl, meg ráadásul ott az is kérés volt a Várszínház részéről, hogy legyen benne a Pogány Utka meg a Ollósi Frici, akik ugye nem a Sörgyári Kapcsolcsó főszereplői nyilván, de van a Gyöngéd Barbárok, amikor már az öregkoruk, és akkor kicsit úgy volt kitalálva, hogy ők emlékeznek vissza. Az átdíszítések egy kocsma volt, ahol ilyen Rábál anekdótákat meséltek az emberek, tehát szerintem ott egy hozzá nem ért is látja, hogy mi az a szöveg, amit lerakott a dramaturg. De hát nyilván, ha nem húzok ki semmit, ma azt mondom, hogy így jó, ahogy van, ami szintén munka idáig a mondatig eljutni, lehet ezt nem látni, igen. Uh-huh. Igen, tehát én már ezt nagyon szeretem, és még szeretem is, hogy háttérben vagyok, meg önálló vagyok, mert azért a színész az nagy rabszolga, hogy ki van írva, hogy miben van benne, mitől, meddig dolgozik, én nekem ma éppen úgy nincsenek olyan munkáim, akkor kitalálom magam, szóval én most már ezt nagyon megszerettem, de eleinte rosszul esett, nem nekem tapsolnak, ez tény, igen.
Na jó, de meddig terjed egy dramaturg hatóköre? Mert ugye egyrészt ma sok dramaturg panaszolja manapság, hogy hát nincs is már színháznak dramaturg, tehát nem kell, az már, a rendező jó, megbütyköli magának a darabot, aztán annyi. De hogy A másik oldalon meg ugye téged meg Hársink Hildát volt, hogy vádoltak azzal, hogy az egykori új színházban, ja, amit még Máta István
igazgató,
Gosztonyi János, igen,
le is írta,
tehát írásban is adta, hogy ti kellőképpen túlbuzogtok, és már ti osztjátok a szerepet, és aki veletek rosszban van, az jó, mehet a legelőre legelni, mert az megnézheti magát. Tehát, hogy ez hogy van? Tehát nyilván van az a típusú dramaturgi tevékenység, amikor teljesen meghatározó ember vagy a színházban, és ezt lehet rossz májóan, jó májóan így úgy kezelni. De nyilván egy Radnóti Zsuzsa a Víg Színházban egy abszolút meghatározó ember volt, és miatta rengeteg magyar ősbemutató volt ott, azóta is akár placon lévő darabokkal. És nyilván lehet ezt úgy megélni, hogy hát két dramaturg nő átveszi a hatalmat, és hát nem jó az nekünk, mert aztán abból ki tudja, mi lesz.
Na hát nagyon sok felé cikáznak a gondolat, amiről beszélsz, mert bármelyik száról órákat.
Na majd lehet. Valahogy összefűzzük a szálakat.
Szegény Radnóti Zsuzsa, aki nekem nagy példaképem. Hány darab ment át úgy a kezé, hogy nem a Víg Színházban mutatták be, szóval a Spirókra gondolok, a Csirkefejtől kezdve a Koccanás. Hát ajánlotta, igen, nem Jogsa. Kellett a Vígbe, ment a Katonába, igen, nagyon sok ilyen darab, valamint a Zsuzsa olvasott elsőként, és nem az ő, ezek nagyon fájók, tudom, mert én is jártam már így jó néhány darabban, de ugyanakkor jól is esik, hogy más legalább megtalálja. Például most nagyon felkapott, joggal meg méltán felkapott Kovácsikrek darabjait is sok felé ajánlottam, és a Jégtorta például legelőször Svájcban mutatódott be. Mondjuk az is kicsit a dramaturg C is ott van mögöttem, mert mi szereztünk pénzt, hogy lefordítsák angolra.
Annak még mindig társelnöke vagy?
Nem, már nem. Na, ebben most így nem mennék bele, de ez ennek legfőképp az az oka, hogy én több mint 20 évig csináltam Radnai Anna Marival, és szerintem engem most már más érdekel, nem ez a közösség. Pont most beszéltem arról, hogy milyen fontos a közösség, de nem ez a mozgalmasság. Azért sem, mert úgy látom, hogy a fiatal dramaturgokat ez már egyáltalán nem érdekli, és akkor egy ilyen ötjel lett egy kicsit. Most mindenki biztos megsértődik, aki hallja a kollégáim közül. Kicsit ilyen idős nők gyülekezete, hú, ez nagyon csúnya hangzik, de tényleg, szóval nem érdekli a fiatalokat, pedig nagyon sok mindent megpróbáltunk, hogy bekapcsolódjanak, néhányan legalább belépnek tagként, de úgy olyan güzükként nem dolgoznak, ahogy a Radnóti Zsuzsa is csinált, az Upor, Anna Mari, vagy én, nem tudom, szóval nem, az izgatja őket, amit az előbb is mondtam, hogy egy kis társulatokat, csapatokat létrehozni, és együtt csinálni valami színházi izét. Igen. Aha. Ami egyáltalán negatív értelemben mondom, mert most arra gondolok, hogy a Karsai Dani életét, hogy színpadra vitték, szóval, hogy ilyen projektekre összeállnak, és szerintem ez izgalmas, meg eredményesebb is, mint hogy mi ülünk egy szobába, és próbáljuk megtalálni a magyar kortárs drámánkat, ami szintén a szívszerelmem, de szerintem most más felé tart a világ. Pont amit mondasz, hogy a rendezők is belenyúlnak, ők is csinálnak szöveget. Tudom, hogy a Radnóti Zsuzsának is ez nagyon fáj, hogy eltűnt az az irodalmi értékű dráma, ugye, amit otthon megír az író, aztán szépen fölteszik a színpadra, mert ez megy, ugye a rendező dramaturga a szerencsére, de összeállnak, hát a Tarnóciak a munkásságát megnézed, ott van mellett a Varga Zsófi. Én szerintem nagyon izgalmas dolgokat csinálni, de most amit a Dömötör is csinálta, Benedek Albertel, meg a...
Dömötör András.
Dömötör András. Pedig nem szeretem.
Tudod, ez ilyen újságírói szabály.
De teljesen igazad, hogy én is utálom, hogy valaki beszél mindig, hogy Rusz Jóska. Én is utálom.
De a Jóska rendben van, akkor már kimondod a nevét. De hogy egyszer valakinek, akár egy cikkben, akár egy ilyenben, el kell hangozzon a teljesen.
Igen, teljes és neve. Tök egyetértek, és mondom, nem szeretem, csak most ilyen lendületből beszélek, és akkor tudod, ahogy jön, nem
mindegy,
gondolom át,
én megmondom.
Hogy na, nem színházi embereknek beszélek, csak te ülsz velem szembe, és nekem te színházi ember.
És
akkor másképp fogalmazok. Na mindegy, na. Figyelek. Tehát Dömötör András is korábban Berlinben mutatták, majd megcsinálta a Katonába és a változatát, de az tulajdonképpen egy ilyen közös alkotás. És nagyon jó, hogy a Katona erre nyitott, hogy ilyeneket befogad, mert neki is, ha úgy veszem, az a dolga, hogy megír darabokat, tessék, játszunk. És ők se azt csinálják. Igen, tehát eltűnt a dráma. Tehát már nem tudunk úgy megtalálni drámákat, mint régen, hogy ülünk egy asztal körül, és akkor vitatjuk, hogy hát kicsit ott azt a jelenetet ide kéne tenni, mert nem is érdekli ez az írókat, akik így írom,
hát pedig annyit ott Mihálynek, ez volt a lényeg, ez, amit
igen,
te
de elvesztek, és még tudok ilyet mondani, Székely Csaba, hát a Spíró ugye, aki még mindig fantasztikus, én most a Kovács ikrekbe is látok erre törekvést, hogy ők rendes darab, már úgy értem a rendeset, hogy otthon leül és megírja, de most másfajta a színház, és nem csak Magyarországon, ez ilyen világjelenség. Tehát már a dramaturg szerepe is nyilván átváltozik, inkább drámaírókká válunk. Mondom, bizonytalan több eszem első szemében.
Hát te próbálkoztál, aztán ugye azért hagytad abba inkább.
Mire gondolsz?
Hát de, hogy drámaírás.
Ja, hát adaptációk inkább, uh-huh. Tehát nem így saját ötlet, de az azért rendszeresen van. Például az egyik legkedvesebb munkám volt, az tavaly Kolozsváron volt, amikor Szabó K. Istvánnal Édes Annát csináltunk. Azt nagyon szerettem, azt a munkát, mert az István nagyon inspiratív, meg hát gyönyörű a Kosztolányi regény, és akkor ez a gondolkodási folyamat, hogy ebből 2022-23-ban mit rakjál színpadra. Szóval ez nagyon, ezek nagyon izgik. De ez nem úgy saját ötleted. De hát azért az egy kicsit dicsekvés, de ez az alkalmáti, a legelsőt, azt együtt csináltuk, ez a migrénes csirke. Csak aztán annyira önjáróak lettek a Máté Gábor.
Az alkalmáti az ugye az, hogy a Máté Gábor
osztálya. Volt egy ilyen legendás osztály, ők is kikérik ezt maguknak, de így szoktuk emlegetni.
Hát első őket. Osztálya.
Első volt, mert a előzőni még Horvai Máté Gábor volt, ahol a Nagy Ervi végzett, Benkő Nóra, igen, de ott is már erősen rajta volt Máté Gábor keze is, és ez volt az első, ahol Máté Gábor Horvai, tehát itt fölcserélték a népet.
Na, és hogy az volt a dolognak a lényege, hogy minden nyáron egy-egy
a életrajzot, igen.
Te volt osztálytársról, tulajdonképpen bemutattak.
De az először úgy kezdődött, hogy ők nagyon akartak együtt lenni, én akkor elég jobban voltam ott több emberrel, és akkor engem is bevontak, hogy találjunk ki valamit, és Máté Gábor azt mondta, hogy ha tényleg kitalálunk valamit, akkor beleáll. Aztán volt mindenféle ötlet, ami nem tetszett neki, hogy ilyen show műsorokat, még nem tudom, miket. És akkor jött ez, hogy legyen az étellel kapcsolatos, ez lett a migrénes csirke. És akkor ez már Gábornak is tetszett, és akkor ezt megcsináltuk, akkor a következőben csináltak valami népdalokra, akkor a Dévényi Ádám dalat, és akkor a Gábor, ezt már Máté Gábor annyiszor lenyilatkozta, hogy rájött, hogy ezeket az embereket csak saját maguk érdeklik, úgyhogy akkor menjenek végig.
Na, de azt az új színház szálat nem egészen bontottuk azért ki.
Ja, ugye a Gosztonyi János ezt mondta. Igen. Az nekem azért fáj, mert én a Gosztonyi Jánost annyira becsültem, tiszteltem, összes darabját elolvastam, amit odaadott meg, amiket találtam, és sokszor mondtam Márta István igazgatónak, hogy legalább egy két-három szereplős darabját mutassuk be, hogyha már itt van, izgalmas, a stúdióban bőven elférne, úgyhogy a Márta István már azt mondta végén, hogy ki ne értsem ezt a nevet, mert nem fért be abba a műsorterbe, amit akkor csináltunk, én ezt megértettem, de én mindig nyomtam a Gosztonyit, és akkor ezek után lesz rólam, hogy őt nem szeretem, nagyon szerettem, és szerintem a Hilda is, mert amiben lehetett, mindig küzdött, hogy benne legyen, például benne volt a Rudolf Péter rendezte, ahogy tetszik be, és egy gyönyörű jelente volt a Huszár Zsoltal, ugye ő volt az öreg, aki ott a nyílt színen meghal, emlékszem, a Huszár Zsoltal, ez egy annyira szép jelentük, és mindig a Rokkóba is benne volt, vagy nem Rokkó volt,
de
a Csina,
hanem Roberto Cukkóba.
De nem mi mondtuk meg, de hogy is olyan kemény küzdelmet rá, de a Hildával se ugyanazt gondoltuk. Tehát képtelenség volt.
Hanem az, hogy mennyire határoztatok meg az új színházat, amiről ugye vegyes a kép. Igen, tehát először már azt utálták sokan, hogy te egyáltalán megpályáztatok azt a színházat, igen, mert hogy Székely Gábor, a nagy Székely Gábor volt.
Hát igen, ezt nem is bocsátottam meg soha.
Ő? Végig. Te beszéltél vele?
Nem a Székely Gábor, az a
vagy
végén
a
nekem, a szakma, igen.
De beszéltél Székellyel egyébként?
Hát ez egy bonyolult történet. Nem beszéltünk mi erről sosem, mert én nem voltam bele olyan viszonyban, de ha összetálkoztunk, éreztette, hogy nem vagyok valami offé a szakmában.
Tehát, hogy igen. Tehát,
ő
hogy
nagyon udvarias ember volt, meg kedves, meg nagy tekintélyű, meg minden, de velem nem volt olyan
a
kedves.
A Székelynek nagy mitosza volt, tehát kvázi olyan jellege volt ennek, mint egy istenkáromlásnak, hogy a Székelyt kitúrni tulajdonképpen a helyéről.
Igen. Hát az nem mentség, hogy én ebbe belekavarodtam, mert ugye a Márta István meg az Ács János volt a pályázatban, akiket fölkértek, ugye akkori politika mindig, tök mindegy melyik oldal, hogy a Székely Színháza nem úgy sikeres, ahogy ők azt gondolták, nem tudom. És akkor a Márta Pista pályázott, és engem a Vörös Robi Robert dramaturg hívott föl, aki szintén merem volt a pályázatban, hogy kéne még egy dramaturg. És akkor én meghaltam a Ács János, és teljesen lelájultam, ugye a Maraszád, meg mit tudom, szóval ő nekem egy ilyen mitosz volt, hogy mondott, hogy Isten károm le, akkor a Székely Gábor a Zeus, a Ács János, meg ott valamelyik kis Isten. De hát egy Isten volt nekem, és nem gondolkodtam, mondtam, hogy persze. És akkor, amikor megkaptam Márta Pista, akkor ugye leesett a tantusz azért, és akkor nem mertem hetekig bevenni a színházba, hogy ott összetálkozom valamikivel, ez annyira
gázdás. Aki még ott van.
Hát meg úgy egyáltalán, és akkor a Vörös Robi mondta, hogy jó, akkor döntsd el, hogy akarsz velünk, vagy nem, és akkor úgy döntöttem, hogy igen, akarok, de akkor már be kellett mennem egyedül is, mert a Robi sokszor megvárt, és akkor együtt mentünk be, de igen. Szóval persze, hát ez nagyon rossz helyzet volt, és igen, aztán láttam, hogy nincs megbocsátva neki, tehát bármit csináltunk, és ráadásul ez a hullámzó színvonal tényleg jellemző, amit mondasz, mert mindig az volt, hogy csináltunk valami erősebb előadást, vagy művészileg igényesebbet, nem jött a néző, akkor a Pista megijedt Mártéstán, és akkor próbáltuk a bulvár felé elmenni, akkor meg a kritika húzott le minket, hogy na hát azért az új színház az méltatlan. Tehát állandóan, és a művészeti vezetők is jöttek, mentek, ugye, mert az Ács volt, akkor ő hamar összekapott a Pistával, akkor jött a Kis Csaba, aztán jött egy ilyen páros, hogy Vidnyánszky, Rudolf Péter, és akkor a vége felé jött a Szikora, aki szerintem elkezdett valamit építeni, de annak pont akkor vége lett, mert odahozta ugye, amit aztán megcsináltak ők Székesfehérváron, mert odahozta a Hargitait, meg a Bagó Bertalant. Ott szerintem valami elkezdődött akkor, de már késő volt. Szikora János nem is hitte el, hogy nem kapja meg a Mártést. Szóval Pista mondta, hogy hát, hogy így pletykákat, ha más is be fogja adni a pályázatot, akkor még nem tudtuk, hogy ki. Sőt, a Pista, emlékszem, nagyon nyomozott, hogy ki a másik pályázó. És akkor azt mondta, hát nem itt el. És amikor megvolt a döntés, hogy a Dörner kapja, akkor is még az, Dörner György, akkor is még azt mondta, hogy nem hiszi el. Emlékszem, hogy napokig nem hitte el. Az őrület volt, igen.
Igen. És akkor neked...
De nem, ott meghallgattak, szóval az jó volt, jó helyzet volt, hogy számított a véleményünk. A Hildának is, meg nekem is nagyon sok ötletünk volt, nem egyeztünk egyáltalán, tehát én mindig másfajta dolgokat gondoltam. Viszont azt látom, hogy a Mártésának ez meg tetszik, hogy két felől, két fajta színházlátásán.
Tehát de ott komolyan... mit képviselte?
Hát a kicsit váratlanabb dolgokat, kicsit izgalmasabbakat, azt gondolom, újszerűt, amiben lehet, hogy volt rizikó, nyilván kortárs magyar drámát nagyon nyomtam, amik olyan neveket, akiket nem ismertek, de hát azóta befutottak, Székely Csabát is ajánlottam. Na mindegy.
És a Hilda, nem kellett ezek
szerint. Nem, hát ki ismeri, hát mindig ez volt. Na is beszéljünk erről, ez még mindig fáj. És akkor a Hilda meg a kicsit... Szóval az, aminek kiírjuk a címét, és tudják, hogy micsoda például a Szonya, amit ő maga adaptált a Bűn és bűnhődésből, vagy egy Varázshegy, meg ezek az ő ötleti voltak, és persze ez nagyon hangzatos, meg jól néz ki, csak én jobban szeretek kockáztatni meg. És akkor ilyen elbizonytalanodik az ember, hogy nekem milyen hülye ötleteim van. Na mindegy, szóval igen, nehéz volt, csak azért szerintem a Gosztonyi János ezzel nagyon mellé trafált, mert egymással is nagyon küzdöttünk, és a Pista is ilyen előkelően, meg az éppen aktuális művészeti vezető meghallgatott minket, aztán jóval. Az viszont mindenképp, hogy tényleg meghallgattak, Márta Isten mindig támogatta, bármilyen fesztiválra megyek, vagy volt egy ötletem, hogy most elmegyek pár napra Berlinbe, szóval ezeket nagyon támogatta, azt én nagyon szerettem bennem. És mi nagyon sokat feszültünk egymásnak, már volt olyan, hogy ő mondta, hogy mondjak fel, mondtam, hogy mondjál fel, tehát szóval így tényleg mint egy rossz házasság, de én most nagyon szeretettel gondolok már rá, és szerintem neki is az ő életében ez egy fontos szakasz volt. Hát igen, színházat csinálni nehéz, az biztos, szóval nyilván mindenki úgy megy neki, hogy jó színházat fog csinálni, a legkutyaütőbb is, aztán Hát felelősség is, mert pénzzel meg emberekkel játszol, hát azért ott kaptam színészektől. Nem így, mint Gosztonyi Jánostól, de hogy rossz darabokat választunk, akkor mondták, jeles színészek, igazuk is volt, hogy nem gondolkodunk bennük, tehát nem úgy építjük a színházat, hogy akkor mindenkinek meg legyen a következő, hanem darabokat keresgélünk, amiben nem biztos, hogy van szerepe. És ugye, tehát most mondok konkrét nevet, például ott volt a Takács Kati, Bánság Ildikó, és akkor nekik tényleg megérdemelték volna minden évadban egy-egy nagyobb szerep, és nagyon nehéz volt olyan darabokat találni. De én a Hirtünk Istvántól is megkaptam, hogy nem gondolkodom benne. Szerettem volna benne gondolkodni, csak sok erőt kellett ott közben, sok erővel kellett küzdeni, de speciál a Gosztonyi Jánost, azt mindig próbáltuk futtatni.
Játékszínben kit futtatsz?
Hát ott az más, mert mondtam már, hogy az ideje gazdasági. Igen, és hát ott azért mindig azok vannak ott, akik tényleg eladható nevek. Szerencsére sok jó színész Magyarországon, de Ernádi Judit nem az én találmányom, de Gáspár Sándor neve biztos az én számon is elhangzott, akkor Bánsági Ildikó, hogy így az én korosztályomból említse, de én szeretem nagyon a Nagy Sándort is, mert szerintem fantasztikus munkabírású, meg hozzáállású ember. Gálvölgyi Jánost is nagyon szeretem, csak ő ugye most már Pintér Bélás igazából.
Ő kiszállt a játékszínből, hogy tudom.
Igen, sajnálom nagyon, igen, én nem, minden mögé nem látok. De még az nagyon megtisztelő volt, amikor megkért, hogy a saját estjében segítsek be egy kicsit. És,
ez amikor 70 éves volt.
Igen, azt mondom, egy alkalommal készült, és aztán ő azt többször játszotta, de azt hiszem, hogy még többször szerette volna. Én nem látok a szervezés rejtelmeiben, mert az nagyon különös. De hát itt azt látom a játékszínben, tényleg az a legfőbb, hogy amit el lehet adni, igen. És ez nem egyáltalán Gálvölgyi János minősítő, hanem az, hogy egyedül kiállni a színpadra, az annak a közönségnek nem. Mert azért megy ilyen jól, mert ötször-hatszor megnéztek egy előadást, tehát ez is benne van. Nem mindig jönnek új és új nézők.
Csak nem azt akarod mondani, hogy Gálvölgyit nem lehetett eladni.
De el lehetett adni addig. De ez éveken keresztül nem tudom. Aha. Mindegy, ebben most nem menjünk bele, mert nem akarom, hogy bárki megbántodjon, vagy bárki ezt rosszul vegye, de én azt nagyon szerettem, és én lennék a jegyűző, vagy szervező, akkor figyelj, nyilván dolgoznék ezen kicsit többen. Mennyire? Csak annyira jó megy a játékszín, hogy szerintem nem fektetnek abban, ami nem annyira megy, mert megy a többi, akkor mit erőlködjünk. Igen, ez lehet, hogy most ezért mindenki annyira meg fog rá maradni.
Ami egyébként ott megy, az mennyire egyezik a te ízléseddel?
Egyezik. Van néhány, de nem fogom.
Úgy, hogy amikor színházban jársz, olyan típusú darabokat nézel, mint amikor a játékszínben
mennek? Hát szoktam nézni, mert megyek a Orlaira is, igen, nézek ilyeneket is. Hát az mondjuk nem pont ilyen, de nézem én ezeket. Nem, most nem fogok színházakat nevesíteni, de én ilyen mindenevő vagyok tulajdonképpen, és azt meg végképp nem fogom cím szerint megmondani, de van, amit a játékszínben se szeretek, de siker. Nem mindig az a legnagyobb siker ott, mert azt megnevezem, ami az én kedvencem, az a Nagyvárosi Fények.
Nekem is, és azt úgy és tudom, azt hogy alig-alig megy.
Mert azt tehát nagyon nehéz eladni, azt mondják a szervezésen, hogy megmondják, hogy nincs szöveg benne, nem beszélnek, nem, azt akkor nem. És a gatya letologatósokat, mondom, azoknak nem fogom megmondani a címét, de azokat hihetetlen.
Most kiméletben én sem mondom, jó?
Igen, szóval nagyon, nagyon gyorsan el lehet adni, igen. Hát ugye van, ezt is mondom, a sztár előadásunk, a Menopauza, az egyébként nekem, tudom, hogy mit gondolsz, mert meg is írtad, nekem arról jó véleményem van, mert szerintem amit vállal az előadás, az teljesíti, és a színészek
miatt... Most akkor miatt, kimondjuk? Mert most már ezek...
A Menopauzát kimondtam.
Ja, kimondtad?
Azt kimondtam. Azt mondtam, hogy amit dicsérek, azt kimondom, csak ami nem tetszik, azt nem fogom kimondani.
Ja. Hát igen. A Menopauzát én nem tudom dicsérni, igen, a második igen. Részt már meg se néztem, mert
hát látod, pedig ott vannak a megható dolgok. Nem, de ott azt a színészek miatt is annyira szeretem, szóval a Hernádi is, meg
de
a
Palusi Maria. De
hát én azért tudom szeretni, mert igen, ezt közösen raktuk össze, igen. Hát mindegy, én szeretem. de már erről egyébként is beszéltünk,
úgy,
meg meg is
úgy is van, hogy munka közben óvatatlanul megszeretsz egy rakat dolgot.
Vagy óvatatlanul megutálok, olyan is van.
Amit netán, igen, hát én meg is ficamosnak gondolok, igen. És akkor én meg...
Bár én mindig próbálom kritikusan nézni most úgy, hogy a sőt, inkább a hibákra figyelek, meg nagyon olyan fajta vagyok, hogyha valaki nekem mond róla egy rosszat, akkor azt is elhiszem, és akkor azt gondolom, hogy én ennyire rosszul látok. De mondjuk a menopauz az nekem kivétel, annak látom az értékeit, akkor is bármilyen rosszakat mondanak róla. Mondjuk szoktak jókat is, úgyhogy így ezt nem érlegelek, igen.
De. Na, de akkor ezzel te most jól el vagy, nem? Amit csinálsz. Alapvetően.
Hát jól, igen, igen, igen. Ja, arra gondolok, mi nem jó, de végülis jó, jó minden, meg bár ezt szerintem most abban fogom majd, mert már kicsicsok, de azt is szerettem a Képzőművészet Egyetem látványtervezőknek ilyen kortárs színház, és akkor színházba járunk, eladásokról beszélünk. Meg megtaláltak így fiatal, kicsit hasonlót csinálnak, mint a Nyílt Forum fel az a drámaírók háza, vagy mi, és hogy ott is hirdetnek pályázatokat, keresnek fiatal drámaírókat, és akkor ott ilyen kis mentor szerepbe te. Meg hát továbbra is, aki elküldött darabjait, azoknak szívesen elolvasom. Mindig vannak fiatalok, újak. Szóval igen. Igen, ez jó. Meg hát mindig próbálok írni legalább ilyen könyvrecenziókat, interjúkat, fesztiválbeszámolókat, de ezekkel mindig el vagyok maradva. Igen, most is. Kisvárdát is gondoltam, hogy megírom, hogy zsűri voltam.
Kisvárdai fesztivál.
Igen, a Kisvárdai fesztiválról, ahol milyen jókat beszélgetünk. De mindig tolódik, de azért lehet, hogy ezt még megírom, bár nem lesz aktuális, de azok az előadások mégiscsak aktuális. Meg az egész hangulat, meg hogy milyen zsűrizni, meg ilyesmi. Igen, jó. Letelt a fél óra?
Ha már több is. Köszönöm, hogy jöttél.
Én is köszönöm, és nagyon jó veled beszélgetni mindig.
Igen. Hát akkor örülök, ha így gondolod.
Igen.
Adunk egy szignált, és akkor folytatjuk a művészbejárót a kritikai rovatommal. Benne sajnos Szatmári Liza nekrológiával, meg egyáltalán nem sajnos Leocki Zsuzsáról is beszélek, akiről ugye az Operett Színházban elneveztek egy stúdiós színházat.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a művészbejárót. Hát elsőként Szatmári Lizáról, aki hát a Vígszínházban töltötte lényegében az életét, 97 évesen halt meg, és pár évvel ezelőtt még egyébként fellépett, és hát tulajdonképpen a férjével együtt, Szatmári István, talán még jó néhányan emlékeznek rá, könyv is jelent meg róla, és hát tulajdonképpen együtt szerződtek a színházhoz, a Nemzetiben ismerték ugye meg egymást, de lényegében Liza már tulajdonképpen gyerekkorában játszott a Vígbe, mert hát Lakner bácsi gyerekszínházában játszott, és ők fölléptek a Vígben is, és aztán tulajdonképpen hát amikor hát összeismerkedett Istvánnal, akkor Várkonyi Zoltán együtt hívta őket a színházhoz. Rutkai Éva is ugye ott játszott a Lakner bácsinál, tehát ők gyerekkoruktól meglehetősen jó barátnők voltak, és hát azok is maradtak, és hát ugye Rutkai kapta a nagy szerepeket, tehát Rutkai lett az igazi nagy-nagy hatalmas női sztárja a Vígnek. És érdekesség, hogy Liza testvére pedig az öltöztető nője lett Rutkainak, és Lizának ment ez, hogy ő tulajdonképpen hát kicsit ott volt a háttérben, miközben színpadon is volt, és megtanult megformálni pár perces szerepeket is, és egyszerűen feltűnt a színpadon, letűnt onnan, mintha ott se lett volna, és mégis azért emlékeket tudott a nézőkben hatni, és amúgy színházon belül hát egy népszerű ember volt, Istvánnal, Szatyival így becézték őt, ugye hát közel laktak a Víghez a Radnóti Miklós utcában, és akkor igen gyakori volt az, hogy hát a Víghből a társaság mondjuk oda vonult hát bulizni, akár hajnalig, és hát úgy tudom, hogy mindenkit meglehetős szeretettel láttak, és jóba volt ő ilyen nagy-nagy színészekkel, még Rutkain kívül is, például hát Gobbi Hildával, Súlyok Máriával is járt is hozzájuk a kórházban, ha erre volt szükség. Szóval nagyon szerették őt nagyon sokan, és hát tulajdonképpen ő élvezte az életet, tehát arra is tanított, tehát neki elég volt, amit kapott, ő boldog tudott lenni a Vígszínházban, és az volt a eszméje, hogy addig élvezzük az életet, amíg itt vagyunk a földön, és hát utána ki tudja, hogy mi lesz, és azt gondolom, hogy ő tényleg egy boldog ember tudott lenni. Leocki Zsuzsa pedig színház név lett, ez ritkaság, hogy életében valakiről színházat neveznek el, születés napjára kapta ezt a megtiszteltetést a Budapesti Operettszínházban, ugye ott van egy raktárszínház, az tulajdonképpen a stúdió volt nagyon hosszú ideig, és elvileg most is az, bár az az igazság, hogy azért viszonylag ritkán van benne mostanában előadás, tehát volt is, aki azt mondta, hogy hát ez most nem akkora megtiszteltetés, mert hát szinte megszűnt a színház, én remélem már, mint hogy ez a raktárszínház, ami most Leocki Zsuzsa kis színház lett, én remélem, hogy nem szűnt meg, és visszaköltöznek belőle az előadások, és legalább két naponta játszanak majd benne, ahogy ez régebben is így volt. És hát, hogy ezért ez valódi megtiszteltetés, hogy Leockiról nevezték ezt el, aki ugye az egyetlen a zenés műfajban, aki hát a nemzet színésze lett, és hát jött tulajdonképpen őstehetségként, játszott sokat vidéken is a pályája elején, és tehát, hogy tulajdonképpen néhány évesen már mustármagot adta a Szent Iváni álomban a Szegedi Nemzetiben, de hát aztán volt Kaposvárot, és aztán, és Kaposvárot egyébként egy nagyon nagy nevű embertől, Németh Antaltól tanulhatott nagyon sokat, aki hát ugye a nemzeti egykori igazgatója volt, csak hát bizonyos okok miatt a pálya szélére állították, és így került Kaposvárra, és aztán hát Kaposvárról visszament Szegedre, nagyon sok mindent csinált, például a Koldus Operában a Polly volt ott, és aztán hát fölkerült oda, ahova való volt, az Operett Színházba, ahol Latabár Kálmánytól Rátonyi Róbertig, Németh Marikáig, Felekig, ami Honti Anna, szóval mindenkivel játszott, és hát aztán jött a nagy legendás szerep a My Fair Lady-ben, Eliza, a színész óriás Básti Lajosnak az oldalán, majd tovább növelte a népszerűségét nyilvánvalóan, hogy Tihi Lajoshoz, ugye a focistához ment feleségül. És azt vettem észre rajta, hogy bár ugye ez a zenés műfaj igényel bizonyos kliséket, hogy ösztönösen is hát megpróbált ezek alól egy kicsit kibújni, és fanyarabb, tehát nem ment bele ebbe a sziruposságba, ahogy gyakran az operetteket játsszák, tehát hogy ő mindig egy kicsit fanyarabb volt ennél, hogy volt egy erőteljes hát öniróniája. Azért beszélek múlt időben, mert hogy ő ugye a 85. születésnapján bejelentette, hogy visszavonul, akkor már nemzet színésze is, lett, amit hát sokan sajnáltunk, miközben az is igaz, hogy ő bizony a 80. születésnapján a gálán, illetve a 80. születésnapján, amikor ünnepelték, mert neki ugye ilyenkor nyáron van a szülinapja, és akkor mindig évad elejére tolódtak az ilyen jubileumi megmozdulások vele kapcsolatban. Tehát ő akkor bejelentette, hogy hát ő visszavonul. Miközben ott voltam a 80. születésnapján, és ott azért azt megígérte, hogy bár bizarr, miután a 70. születésnapján azt ígérte meg, hogy a 80. is itt lesz a színpadon, és hát ezt ugye teljesítette is, hát ő most a lánya kedvéért is megígéri, hogy a 90. is ott lesz. Hát én remélem egyébként, hogy ott lesz. Legutoljára hát tavasszal láttam, amikor a Bodrogi volt 90, és ő simán ott volt teljes ereje teljében a színpadon a Nemzetiben, akkor Lehocki is bejött hozzá, és igaz, hogy ugyan nem hát szolgált produkcióval, de annyi azért történt, hogy elmesélt egy történetet, ami velük esett meg, és hát ezt olyan jól poentírozva, olyan jól adta elő, hogy hát az tulajdonképpen beillett abszolút produkciónak. Az utolsó időszakában ő ezeket a tipikus zicser szerepeket játszotta, akik ugye akár bejönnek a harmadik felvonás vége felé, és akkor van 10 remek percük, és ahogy mondani szokták, hát elvitte a tejfölt, mert akkor ilyenkor hát aztán keményen brillírozott. Hát a 80. születésnapján is egy ilyenben volt, ugye a Mágnás Miskában, az egyébként korábban is bejön, tehát ő nem a legvégén jön be, ugye ez a kleptomániás nagymama, sokan emlékeznek rá a filmváltozatból is, Gobbi Hilda adta, és akkor ott bejött, és megvolt a nagy belépője, hát ugye nagy esti operett lépcső tetején, és ahogy körülnézett, és megnézte ezt a díszes társaságot, tehát akik ezek a mihaszna arisztokraták, akik hát nem engedik, hogy egy mérnökhöz menjen hozzá Marcsa, és akkor innen a magaslatról ő nézte le őket, és meglátszott, hogy megvan a véleménye róluk. Hát ez a tipikus tapsos belépő, és utána ugye a jól odatett poénok, amikre akár nyílt színi tapsok is bejönnek. Hát ő ezt nagyon tudja. Hát nagyon-nagyon megtanulta ezt a műfajt. Azt kívánom, hogy éljen rengeteg évig, és hogy hát azért a 90-re csak jöjjön vissza a színpadon, és legalább hallgassa meg, ha más nem is csinál, azt, hogy hogyan köszöntik őt mások. És akkor gyorsan egy Traviátáról, ezt a rendezést én harmadszorra látom, Anger Zsolt rendezése, és ugye most játszik nyáron az opera, és én ennek nagyon örülök, és Dugik házakat is produkál. Nyilván abból is, hogy külföldiek sokan hát egyszer jönnek, és egyszer meg akarják nézni működés közben az operaházat. És egy Traviáta Anger Zsolt rendezte, először Margit szigeten láttam, hát egyáltalán nem tetszett, ez egy lagymatag előadás volt akkor, és akkor tavaly megnéztem újra, és meglepődtem, hogy itt bent, meg egy másik szereposztással, hát mennyire működik ez az előadás, és amin én mindig elméláztam, hogy ugye itt arról van szó, hogy ez a Traviata címszereplője Verdi operájának, hát ez egy prostituált volt, csak hát aztán menő társasági nő lett, és akkor egyszerre, és hódszerelmes egy Alfredo nevű hapiba, és akkor egyszer csak beállít az Alfredo apja, és ráveszi arra egy jelenetben, hogy de hát tágítson a fiától, mert neki van egy másik gyermeke, egy lány, és ahhoz meg, akinek van egy vőlegénye, és hát ez meg nem hajlandó hozzá menni. akkor, ha ilyen rossz hírű nő van a családban, mert ugye hát Violetta egyáltalán nem titkolja a múltját, mint mondjuk a Varenné mesterségében, Gibi Show darabjában Varenné, akinél ebben az esetben az a dráma, hogy ugye a lánya hát rájön, hogy Cambridge-ben miből tanítatta az ő anyja, de itt semmi titok nincs, itt ezt tudható, és itt tulajdonképpen nem egészen értettem, hogy ez az apa, hát miért? Tehát, hogy ennyire erősek az előítéletek, mert ugye a logikus az lenne, hogy hát egyszerűen elmenne a lánya a hapiához, és azt mondaná, hogy de hát miért? Tehát ő győzné meg, hogy ne legyen már annyira előítéletes, mert különben is hát ezt tudhatja, hogyha viszont Violetta tágít a fiától, hát akkor meg a fia megy tönkre, meg hát Violetta is nyilván, és hogy hát egy-egy, tehát, hogy akkor most ezt miért csinálja, és hát rá kellett jönnöm abból is, hogy most hát Kolonics Klára ezt annyira erőteljesen játszotta, hogy annyira zsigereinkben ivódtak ezek az előítéletek, hogy ez az apa tulajdonképpen olyan, mint egy végzet. Hogy a Violettának is ott van, hogy igen, meg kell felelni ennek az előítéletnek, és akkor ön is tudja játszani, hogy egyszerűen van egy nő, aki képes egy másik számára ismeretlen nő miatt feláldozni magát, és azzal is tisztában van, hogy ez számára a halálhoz vezető út, és hogy tulajdonképpen mégis megteszi, és hogy itt ahogy Kolonics ezt énekli, és ahogy először eljátsza azt, hogy szinte a hang is belé szorul, amikor ezt a lehetetlen kívánságot meghallja, és aztán meg szárnyal a zene a fájdalmától, a végletes elkeseredésétől, és a mégis hát meghozott önfeláldozásától, amiben benne van az ő nagy-nagy lelke. Kelemen Zoltán az apa, tavaly is vele láttam, egyébként neki is elképesztő hangja tud lenni, tehát hogy az egészen fantasztikus ez a dolog. És aztán siker volt. Siker volt, tehát egy normál hétköznapi előadás, egy vendég Alfredót, egy vendégénekes Dávid Eszterban adta, aki hát egy ilyen kis ember, tehát sokszor, de nagy hanggal, tehát sokszor nem is hittem el az igazi öleléseket Violetta és közte, aztán mégiscsak úgy szólt a hang, hogy hát ugye az opera műfaja, hogy mégiscsak az a legfontosabb, hogy akkor mégis hittem. Volt, aki állva tapsolt, tehát azt gondolom, hogy nagyon megéri nyáron játszani az operaházban. Hát ez volt most a művészbejáró az első részben, ugye Lökös Ildikó dramaturggal beszélgettem, a második részben pedig a kritikai rovat volt, Horváth Ádám ült ezúttal a hangpult mögött, és Laj Viktória kezelte a kamerákat, a viszont hallásra, a viszont látásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.